23. Allen holttestét a titkárnője találta meg, aki először Carmelt hívta fel, és érdeklődött, nem látta-e. Nem láttam, mondta Carmel, és bizsergést érzett a halántékánál. Megkezdődött az utolsó forduló. Tegnap előtt találkoztunk utoljára. Egész éjjel dolgoznom kellett, viszont beszéltem vele telefonon. Azt hiszem, 11 óra körül lehetett. Nem tudom, mihez kezdjek, panaszkodott a titkárnő. Elmulasztotta a ma reggeli határidőt, és az ügyfelek nyugtalankodnak. Ha 20 percen belül nem fut be, még egy határidőnek lőttek. Ez nem jellemző rá. Próbálta már rádiótelefonon? Mindig nála van. Kicsönk, de nem veszi fel. Hűha! Talán meg kellene kérdeznünk a szomszédokat, javasolta Carmel. Oda mennék, de nincs kulcsom, és nem sokára tárgyalásom van a bíróságon. Nekem van kulcsom, mondta a titkárnő gondterhelt hangon. Az íróasztal fiókjában van a pótkulcsa. Oda mehetek. Csak nem gondolja, hogy történt vele valami? Kérdezte Carmel, és hangjában nyugtalanság vibrált. Á, biztosan csak elidőzött valahol. Azt mondta, új sportkabátot akar venni. De 9-re itt kellett volna lennie. Ilyen sokat nem késik az ember ok nélkül, mondta a titkárnő. Most már én is kezdek aggódni, mondta Carmel. Értesítsen, ha megtud valamit. Miután Alice Miller, a titkárnő letette a telefont, úgy érezte, élete legkellemesebb párbeszédét folytatta Carmel Lone-nal, aki általában elkerülhetetlen értelmi fogyatékosokként kezelte a titkárnőket. Úgy látszik, gondolta, Allen jó hatással van a nőkre. Ellágyulnak tőle. Amikor Allen a következő megbeszélésen sem jelent meg, elnézést kért a nevében, közölte a résztvevőkkel, hogy nagyon aggódik, amiért a főnöke nem hallatott magáról, hogy elmegy a lakására és megnézi, mi történt vele. Amikor a ház elé ért, betelefonált az irodába, hogy megbizonyosodjék, Allen nem érkezett meg időközben. Nem érkezett meg. Miller kiszállt és fölnézett a kocsi feljáróra. Eszébe jutott, mi történt Allen feleségével. Elindult fölfelé. A ház néma volt, bár az volt az érzése, hogy nem üres. Rossz előérzete támadt. Menet közben megtorpant. Ó, Istenem! Fakadt ki és keresztet vetett. A bejárati ajtó résnyire nyitva volt, ő pedig beszólt. Hél? Alice vagyok! Hél! Nem jött válasz. Belépett, és tudatalatti a legmélyebb zúgából előtört egy korábban soha nem használt ősi ösztön, és Alice Miller biztosan tudta, hogy emberi vérszagát érzi. A melléhez szorította a táskáját, és további 3 lépést tett befelé. Oldalra hajolt, benézett az előszobába. Hale Allen összezúzott koponyája tárult a szem elé. Talán már a házban is sikított, de erre nem emlékezett. Csak azt tudta biztosan, hogy sarkon fordult, még mindig a táskáját szorongatva a bejárati ajtó felé rohant, és mielőtt elérte az ajtót, visszafordult, hogy lássa, nem követi-e Hale Allen holtteste, és egyenesen neki rohant az ajtó félfának. Majdnem elájult az ütéstől. Kábultan elejtette a táskáját, hirtelen csapott egyet a karjával, és kezével betörte a külső ajtó üvegablakát. Sikítani kezdett, reszkető reket hangon kiáltozott, vérző karját szorította, mégül sikerült kiverekednie a házból, és lerohant a kocsi felhajtón. A járdán egy férfi éppen a kutyáját sétáltatta, és Miller szűkölve, vérezve rohant oda hozzá. Segítsen! Sivította. Kérem! 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 A helyszínre érkező zsaruk a sebből ömlő vér miatt feltételezték, hogy Alice Millernek valami köze lehet a lövöldözéshez. A másodikként érkező járőröző rendőr őrmester azonban körülnézett a házban, és azonnal észrevette, hogy a padlón a vér már megszáradt, még az ajtón friss vérnyomok vannak. Végighallgatta a járőrautó mellett a füvön ücsörgő Alice-t, és így szólt. Hívják Devonportot, és valaki vigye azonnal kórházba a hölgyet. Cheryl és Black 5 perccel korábban érkezett Hale Allen házához, mint Lucas. Black végignézett Allen holttestén. Megdöbbentő. Valaki ripityára lőtte. Szegény fickó, sajnálkozott Cheryl remegő ajkakkal, és Black megveregette a vállát. Meddig túlórázott Carmel tegnap este? Kérdezte Black. Nem mentél vissza, ugye?
Én nem, de John hozta, igen. Éjjel egykor jött le, és egyenesen hazament.
Ez egy kicsit különbözik a többitől, állapította meg Black, és közvetlen közelről vizsgálta a lövésnyomokat. Először is nem 22-est használt. Nagyobb kaliberű volt. Nem nagy, de valamivel mégis nagyobb. És akárki lőtte is le, igencsak kiürítette a tárat.
Szerelmes cívódás, mondta Cheryl.
Jézusom, ha nem figyeltük volna Carmelt, most nyakig ülne a pálcban, mondta Black.
Hát, én nem tudom, mondta Cheryl. Az igazat megvalva, szerintem még eléggé be voltak gerjedve egymásra. Nem hiszem, hogy már a lövöldöző stádiumban lettek volna.
Talán átverte, talán...
Az ajtóban megjelent egy zsaru.
Megérkezett Davenport, jelentette.
Rendben, mondta Cheryl. Beszéljünk vele.
Lucas tombolt a dűtől. Gondolnia kellett volna erre. Rá kellett volna jönnie, hogy Hale Allen veszélyben van.
Vajon Allen rájött valamire? Carmel kikottyantott valamit az ágyban? Valamit, ami vád emeléshez vezethetett volna?
Cheryl bevezette a házba, közben feszülten figyelte.
Nyugi, mondta hirtelen. A végén még szívrohamot kapsz.
Nem kapok szívrohamot, csikorgatta a fogát Lucas.
A vérnyomásod legalább 200 vagy még több. Felismerem a jeleit. Emlékszel?
Szállj le rólam, mondta Lucas. Beszéljünk inkább Carmelről.
Tegnap este túlórázott, mondta Cheryl. Éjjel egyik bent volt.
Micsoda pokoli egybeesés, mondta Lucas.
Talán több is annál, mondta Cheryl. Talán ő is távozott ugyanakkor, amikor mi. Idejött, dübegurult, lelőtte, elment, anélkül, hogy egyetlen szomszéd is hallotta volna a lövést. Ez hülyeség.
Talán a másik nő tette, a profi.
Nézd ezeket a sebeket, mondta Cheryl. Nem úgy néz ki, mintha egy hidegvérű profi tette volna. Sokkal inkább valaki, aki bepöccent.
De ez a csoport a homlokán.
Az profi munkának látszik. Lucas megrázta a fejét.
Ez nevetséges. Nem hiszem el. Mi van a nővel, aki megtalálta a holttestet? Alice.
Alice Miller. Éppen a karját varják össze. Meglátta a hullát, nekirugaszkodott, és egyenesen nekirohant az ajtónak.
De ő nem...
Nem, azért jött ide, hogy megkeresse, mert nem jelent meg néhány fontos megbeszélésen, és nem tudta elérni. Még ha színjáték lett volna is, hallottál már olyat, hogy valaki összevagdalja a karját az életszerűség kedvéért?
Élet mi?
Lucas szeme végigfutott rajta, és Cheryl érezte, hogy Lucas mulat rajta.
Baszd meg, mondta Lucasnak. Nem ez az egyetlen összetett szó, amit ismerek.
Ezelőtt sohasem beszéltél így, állapította meg Lucas.
Apró mosolya azonban hamarosan lefagyott.
Beszélnem kell Carmellel.
Egyenruhás zsaru dugta be a fejét az ajtón.
Miller telefonált a kórházból. Beszélni akar valakivel, aki az ügyel foglalkozik.
Mondjuk veled,
mondta Lucas Cherylnek. Cheryl bólintott és elindult. Valaki nevetett és rákiabált valakire az ajtó előtt. Megérkeztek a helyszínelők. Lucas az ajtóban várta a helyszínelők főnökét, a kisebb fajta tömeg jött, ment a házban, de senki nem lépett át rajta.
Minden nyavajás szőrszárra, hajszárra, új lenyomatra, foltra szükségem van.
Rossz hírek?
Nagyon rosszak, mondta Lucas. Az újságok ízekre szednek bennünket.
Cheryl fürgén visszatért.
Emlékszel, hogy Allennek volt egy barátnője? Louis Clark, mielőtt a felesége meghalt. Mielőtt találkozgatni kezdett Carmellel.
Igen.
Miller felhívott, és elmondta, hogy Louis sem ment ma dolgozni. Amennyire Miller értesült róla, nem is telefonált. Miller persze nem a főnöke, csak hallotta, hogy nem ment be, és nem hiszi, hogy tényleg köze lenne a dolognak Allenhez.
Rendben van, mondta Lucas. Szerezzük meg a címét, és nézzünk át hozzá. De az istenit, hát mi folyik itt? Mi ez az egész?
Louis Clark halála tökéletes öngyilkosságnak tűnt, ott feküdt keresztben az ágyon a helyes kis rózsaszínű háló köntösében, a pisztoly kiesett a kezéből, és a párán hevert, a pisztolycső végén hangtompító volt. Lucas behozott a hálószobába egy konyhaszéket, az ágy végéhez állította, leült, a kezére támasztotta az állát, és a halott nőt bámulta. A szobába lépett egy zsaru, először ránézett, aztán Sherrylre, aki megvonta a vállát, a zsaru a halántékára tette a mutató ujját, és kihátrált a szobából.
Tökéletes, szólalt meg egy idő után Lucas.
Tökéletes?
Valahol a házban megtaláljuk majd a korábbi gyilkosságoknál használt fegyvert, vagy egy töltényhüvelyt, vagy bármit, ami a korábbi gyilkosságokra utal. De hiába veszünk kenetet, spermanyomokat nem fogunk találni.
Átküldöm a törvényszéki orvos szakértőt, hogy ellenőrizze Allent, de nem fog találni nemi érintkezésre utaló nyomokat az elmúlt 24 órára visszamenőleg.
Ezzel azt akarod mondani? Carmel és a bérgyilkos csaj.
Sherryl némán nézett rá, aztán megfordult, kiment a szobából, majd pár perc múlva visszatért.
Lucas?
Összehoztam egy jó kis ügyet. Mindent megmagyarázna, ha Louis Clark volt a gyilkos. Allen a szeretője volt, alacsony szinten dolgozott, mint titkárnő. Ha eltünteti az asszonyt és feleségül megy Allenhez, többé nem magányos és szegény, hanem gazdag és házas. Volt indítéka. És volt pisztolya.
Ha onnan a fenéből lett volna egy közönséges titkárnőnek ilyen hangtompítója, acsargott Lucas. Ilyen hangtompítót csak a fekete piacon lehet szerezni, és egy egész vagyonba kerül. És kikészítette a csavar menetet a pisztolycső végére? Talán találtatok barkács műhelyt a pincében?
Nem, de Lucas, mi van, ha ő a gyilkos, és így ismerte meg Carmelt? Mi van, ha Carmel az ügyvédje?
Persze. És Carmel elcsábítja a barátját, miközben tisztában van vele, hogy a nő, akit kiütött a nyerekből, hivatásos bérgyilkos. Baromság. Nem. Ez kelepce. Ezért nem találunk spermát, és ezért találjuk meg a pisztolyt, mondta Lucas. Na, amikor azt mondtad, összehoztál egy jó kis ügyet, és szerinted Clark a gyilkos, tökéletesen igazad volt. Tényleg összehoztad.
És egy olyan hivatásos védő ügyvéd, mint Carmel, még jobban össze tudja hozni.
Képes tökéletes ügyet kreálni. Bárki mással hiába próbálkozott volna.
Mit csináljunk most?
Nem tudom. Te mit akarsz csinálni? Mondta Lucas és felállt. Én minden esetre felmegyek éjszakra. A te ügyed neked kell megoldanod.
Lucas nem sokkal 5 óra után érkezett a Weekend házhoz, mellékutakon ment, hogy elkerülje a Wisconsin-i járőrszolgálatot, az északi erdőség legvérszomjasabb, legagyafúrtabb csapatát. A halott Louis Clark képét azonban nem tudta elhessegetni. Mielőtt bekanyarodott volna a Weekend házhoz, meglátta Roland Marksot, az egyik szomszédját, egy narancssárga Kubota traktor nyergében. A traktor egyik feléhez túlméretezett daru, a másikhoz exkavátor csatlakozott. Lucas félreállt, kiszállt, Marks pedig üresbe tette a sebváltót.
Mi a fenét csinál? Kérdezte Lucas, és körüljárta a traktort.
Louis Clark képe halványulni kezdett.
Eltüntettem a hójára nyomait, mondta Marks, akinek 160 ezer négyzetméter vízmosás, bozótos és ingovány volt a birtokában az út túloldalán, amelyet vadászterület néven emlegetett. Ne! Lev is tudja, hogyan kell traktort vezetni, mondta Lucas, hisz maga tőzsde ügynök jó ember.
Tényleg?
Hát ide süssön.
Marks levezette az exkavátort az út menti árokba, valamit igazgatott a vezérlő pulton, behúzta a féket, hátrafelé fordította az ülést, mindkét oldalon leengedte a hidraulikus támasztékokat és felemelte a markolókanalat. Egyetlen lassú hasítással több köbméter hulladékot emelt ki az árok aljáról.
Mennyit kóstál egy ilyen? Kérdezte Lucas meggyőződése ellenére elbűvölve. Használtan 17 körül, mondta Marks, és 17 ezer dollárra gondolt. Már 400 órát töltöttem rajta. Jézusom, kezd úgy beszélni, mint egy igazi szemetes. Mit csinál ma este?
Én megyek a csónakkal.
Jöjjön át inkább, maga is kipróbálhatná.
Óvatosan visszarakta a szemét halmot az árokba, csak a fele ment mellé az árok szélén.
Rendben. Mikor?
Fél óra múlva?
Találkozunk fél óra múlva.
Lucas bekapcsolta a szivattyút és a víz melegítőt, fogta a világító villantós horgászbotot, levitte a mólóhoz, és bedobta a zsinort a sekély vízililiomokkal teli vízbe. A villantó siklott a víz tetején, és béka ugrásokkal szánkázott át a liliomokon, s a nád között, amíg Lucas vissza nem csévélte a zsineget a mólóig. Újra és újra hajított, és harmadik dobásra pisztráng sügér akadt a horgára. Kihúzta, leakasztotta és visszadobta a vízbe. Nem volt méretes. Úgy látszik, nem lesz halvacsora. 20 percen át haigálta a villantót a móló környékén, 3 méreten aluli pisztráng sügért fogott, mindegyiket visszadobta, és egyre inkább úgy érezte, leszakad a válla. Lewis Clark képe szinte teljesen eltűnt. Az utolsó dobás után visszabattyogott a füves lejtőn a házhoz, kivett 4 doboz hideg sört a hűtőből, betette a bevásárló szatyorba, és fél lábbal már az ajtóban volt, amikor megcsörrent a telefon. Megtorpant, tűnődött, a fejét csóválta a saját ostobaságán, és visszament.
Igen?
Itt Cheryl, a törvényszéki orvos szakértőnél vagyok. Elvégezték Lewis Clark boncolását.
Na és van már valami?
Igen. A halála előtt nem sokkal szeretkezett. Még kimutatható volt a sperma, és mintát is vettek. De az igazat megvalva szerintem csak egyetlen helyről származhatott.
Úristen, nem tudom elhinni.
Szörnyűködött Lucas. Tökéletesen megdöbbentette a hír.
És mi van Allennel?
Őt még nem vették kezelésbe, de értesítelek, ha tudok valamit. Persze, ha tudni akarod.
Hát persze, hogy tudni akarom.
Rendben, de van még más is. Megtaláltuk a pisztolyt pont úgy, ahogy megjósoltad. 22 kaliberes Colt hangtompítóval. Egy magas szárú bakancsba rejtették a mellékhelyiségben. Találtunk még kb. 100 dolcsi értékű kokaint az éjjelészekrényen. Tehát megvan a kapcsolat Rolóhoz. A nyombiztosítók fanszőrzetet találtak Allen ágyában. Valójában 3 különböző mintát találtak, nagyrészt Allentől származik, de némelyik szőke, tehát lehet Carmelé, de a harmadik barna. Még nincs meg a labor eredmény, de tudja, hogy Clarktól származik. Tudom, hogy így van.
Jól van, hívd, ha Allennel is végeztek. És folyamatosan baszogasd a szakértőt, ne hagyd, hogy holnapra halassza a boncolást. Azonnal szükségünk van az eredményre.
Te pecázni mégy?
Már indulófélben voltam. Az ajtóból jöttem vissza. A szomszéd megtanít traktort vezetni.
Erről jut eszembe.
Micsoda?
Nem is mondtad, hogy Malon különleges ügynök az FBI-nál valójában nő. És ez a szexis hangú nő táncolni szeretne veled.
Nem valószínű, mordult fel Lucas. Kapcsolatunk merőben hivatalos jellegű.
Arra kér, hogy hívd fel Wichitában. Megadta a számát.
Malon első csöngetésre felkapta a kagylót.
Hello, Lucas Davenport, üdvözölte. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy visszavonult vidékre.
Pecázni, egészítette ki Lucas.
Csak tudatni akartam magával, hogy Minneapolisba utazom a csoportommal, és Mallard is eljön Washingtonból. Érdekel minket ez a Lewis Clark, méghozzá nagyon?
Valami nagyon nem stimmel az ügy körül. Beszámolt Cheryl a spermáról?
Nem, semmiről.
Lucas röviden összefoglalta a beszélgetését Cheryllel.
Ha a sperma igazolódik, és ha a DNA vizsgálat igazolódik, akkor ő az, mondta Malon.
Nekem ez túl bizarr, mondta Lucas. Valami bűzlik. Clark nem volt hivatásos gyilkos, ha csak nem a mulatság kedvéért ölt. Szegény volt ugyanis, mint a templom egere.
Lehet, hogy elrejtette valahol a pénzt.
Baromság, mondta Lucas. Embereket öl, de az egészet elrejti az utolsó fillérig. A lakása úgy volt berendezve, mint egy osztályon aluli motel. A tévéje vadi új korában sem érhetett többet pár száz dolcsinál. Azon a helyen minden arról árulkodott, hogy titkárnőként tengette a napjait, és kemény küzdelmet folytatott, hogy a felszínen maradhasson.
Jól van, minden esetre holnap érkezem. Talán ha visszajön, elvihetne valahová foxtrottot táncolni. De lehetőleg olyan helyre menjünk, ahol nem a pincérnővel enyeleg egész este.
Lucas a szatyor sörrel együtt átballagott Mark székhoz.
Lucy Marks épp az elvirágzott kökörcsinyeket nyesegette, hítvese pedig a ki- és beállást gyakorolta a kubot a nyergében a csűrnél. A csűr egyik szilánkokra tört fa ajtaja az egyik beállási kísérlet kudarcáról tanúskodott. Roll mondta, hogy meg akarja tanulni, hogyan kell traktort vezetni, mondta Lucy a fejét csóválva. Már örülök, hogy a nagyobb palack fertőtlenítőt vettem meg.
Tűha!
Lucas, vegye rá az óvatosságra. Attól félek, felborul vele. Olyan, mint egy gyerek.
Nem lesz semmi baj, mondta Lucas.
Csak nem sör van abban a szatyorban.
Csak pár dobozzal, válaszolt Lucas bűnbánóan.
Akkor ezt most szépen ideadja, és elmegy traktorozni. Ha befejezték, sütünk hozzá valamit csipegetni valót, és megihatják a sörüket.
Hát, Lucy szigorú pillantást vetett rá, és ő átnyújtotta a szatyrot.
A Kubota valahogy más volt. Vezetni nem volt különösebben nehéz, de a markoló irányítása a botkormánnyal már némi gyakorlatot igényelt.
Meglátja, belejön mielőtt befejezzük, mondta Marx lelkesen. Nekem néhány óra alatt sikerült megtanulnom. A környék összes mű útját rendbe rakom, és jöhet a tél. Jézusomról! Maga legalább $500,000 kasszál évente a tőzsdeügyletekkel, és most a műúton akarja 200 dolcsival kiegészíteni a jövedelmét.
Amikor Lucas kipurcant, Marx megmutatta neki, hová szokta rejteni a kulcsot a csűrben.
Ha kedve van, nyugodtan jöjjön fel, és használja akkor is, ha nem vagyok itt.
Lehet, hogy segíthetek rendben tartani az utat, mondta Lucas. Tetszett neki a markoló.
Óriási, visszasétáltak a házhoz. Tud rá időt szakítani?
Lucy Marks a Wickenház tó felőli oldalán állt, és épp a grill sütőt tisztogatta. Nincs több túlóra. Befejeztem egy életre.
Én a csajokra gondoltam, mondta Marks. Tudja még mi az? Úgy néznek ki, mint... Jó. Ami azt illeti, épp most beszéltem telefonon egy jóvágású 40-es FBI ügynökkel, aki Minneapolisba jön, és azt akarja, hogy vigyem el foxtrottozni.
Foxtrott? Seggfej.
Ha magának lennék, megkínálnám a jó öreg francia-kanadai kolbásszal, mondta Marx, akinek csak a szája járt, egyébként a legmegbízhatóbb férj volt a világon.
Közben a ház sarkához értek, és Marx torka szakadtából elüvöltötte az újságot a feleségének.
Lucas ráveti magát egy FBI ügynökre.
Remélem, nő az illető, jegyezte meg Lucy Marx. Valamit ráfújt a grillsütőre, és elfordította a fejét.
Képzel csak, foxtrottozni akar vele, folytatta Marx. A nő hívta fel.
Ígéretesen hangzik, mosolygott Lucy.
Hogy jött ez össze? Lent voltam Wichitában, elmentünk egy bárba, de ő nem volt hajlandó rockzenére táncolni, így a tulajjal rockiztam.
Lucas elnémult, Lucy Marx kis idő múlva megkérdezte. Lucas, itt van még?
Elnézést kérek, mondta Lucas. Most mennem kell. Sajnálom.
A füven át elkocogott a saját Weekend háza irányába, és ott hagyta a grillsütő mellett az elképett Marxékat. A házban azonnal feltúrta a Cheryl által megadott számot, és felhívta Malont. Egy férfi ügynök vette fel a telefont.
John Shaw, Malonnal szeretnék beszélni, mondta Lucas. Épp most ment el. Talán még utolérem. Hát érje utol az istenit!
A túloldalon a telefon kagyló koppanása hallatszott az asztalon, Lucas lehúnyta a szemét, és várakozás közben idegesen dörzsölgette a homlokát.
Hogy létezik ez?
2 perccel később Malon felvette a telefont.
Malon? Lucas vagyok. Megkapta a mozaik képet a gyilkosról?
Igen, elég jó.
Akkor most csukja be a szemét, és képzelje maga elé a nőt, akivel abban a Wichitai klubban táncoltam. A ringben.
Behúnytam a szemem. Én...
Ez csak véletlen lehet. Tudom, hogy jóképű fickó vagyok, mondta Lucas. De maradjon közöttünk, manapság már nem túl sok 30 éves csinibaba borul a nyakamba. És azzal a nővel az volt az érzésem, élénkebben érdeklődik irántam, mint kellene, és az érdeklődése talán nem szexuális jellegű. Nem tudtam miért.
Talán azt gondolta, mégiscsak tetszik neki.
Lehetséges, de meg kell mondanom, miután beszéltem azokkal, akik látták, és a képet nézve folyamatosan motoszkált valami a fejemben. Végül leesett a tantusz. Ha nem ugyanaz a tyúk, akkor az ikertestvére. És ha idefönt járt, akkor valószínűleg látott engem a tévében. ha pedig látott, és egyszer csak besétáltam a bárjába, és csak ültem ott, sajtburgerrel tömtem a fejem, és sört kortyolgattam.
Rendben, mondta Malon kelletlenül. Úgy beszél, mint egy rakás szerencsétlenség, de adjon pár órát. Utána nézek. Fent marad a Vikent házban?
Nem tudom, tétovázott Lukasz.
Kinézett az ablakon, szem elé tárult a békés, sima tükrű tó és a tökéletes, közelgő Northwoodsi este. Még alig, hogy megérkezett.
Azt hiszem, visszamegyek az ikervárosokba. Őszintén szólva, szerintem ő a gyilkos.
Meglehetősen gyorsan hajtott végig az I-35-ös főúton, de még messze volt a várostól, amikor búgni kezdett a rádiótelefon. Felvette, de az első két szó után megszakadt a vonal. Lecsapta. De 3 perc múlva újból megszólalt. Cheryl szakadozott, de azért kivehető hangját hallotta. Az FBI-os barátnő telefonált. Nagyon be van indulva. Eltűnt a csaj, akivel táncoltál. Kiürítette a lakását, felmondta az állását a bárban.
Azt hittem, ő a tulaj.
Mindenki azt hitte, de valójában csak az ügyvezető volt. A bár egy James Larimore nevű pasasi, akit Fafej Larimore becenéven is ismernek, és aki komoly kapcsolatokkal, tényleg valódi kapcsolatokkal rendelkezik. Na, talált ki, hogy hol?
St. Louisban?
Bizonyám. A telefonvétel kitisztult. Tehát az FBI-os barátaid begorombultak és rászabadították a lakásra a bűnügyi helyszínelőket, és ismét tippelhetsz.
Mindent letöröltek.
Pincétől a padlásig.
Megcsíptük az istenit, ujjongott Lukasz. Megtaláltuk. Mi a neve?
Clara Rinker.
Rinker? Elbaszták azok az FBI-os barmok, Marcy.
Hát, akarod tudni, honnan kapta Fafej a becenevét?
Persze. Lukasz adrenalin szintje az egekbe szökkent. Bármit meghallgatott volna.
Egyszer egy krimóban volt, és a tagok lövöldözni kezdtek. Az egyik lövedék Gellert kapott, a golyó megakadt a koponya csontjában, éppen az óra fölött találta el a homlokát. A koponyája behorpadt, a golyó megakadt, anélkül, hogy belefúrodott volna. Mindenki a hasát fogta a röhögéstől, még a lövöldözést is abba hagyták. Fafej is velük nevetett.
Ezek szerint kemény fickó.
Nagyon kemény. És semmit sem tudtak kiszedni belőle. Azt mondta, nem tud semmiről.